Köszöntelek benneteket sok szeretettel. Feleségemmel együtt nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk itt veletek. Még egy pillanatra egy picit szeretnék visszacsatlakozni ahhoz is, amit a Zsuzsa mondott az összejövetel elején, aztán utána ott veszem fel a fonalat, amiről Lali tett említést az előbb. Ugye Zsuzsa beszélt az Ezékiel 47 alapján arról a bizonyos folyóról, és nagyon jó volt a dicsőítés, a végén, igazából a végén, vége volt a legjobb, akkor éreztem azt, hogy most kéne folytatni tovább. És azt az érzésemet szeretném megosztani veletek, hogy a dicsőítés alatt volt egy olyan belső érzésem, hogy vannak itt néhányan, vagy vagytok itt néhányan, akik nagyon megfáradtatok az elmúlt időkben a hitéletben. És ezt valahogy éreztem belül, és én azt gondolom, hogy hiszem, hogy nem volt véletlen az az ige, amit a Zsuzsa felolvasott az összejövetel elején, ugyanis csak az Isten folyója az, ami képes felfrissíteni az embert. És a helyzet az, hogy higgyétek el, hogy nem elég csak a gyülekezetben várni azt, hogy majd lejön Istennek valami nagy jelenléte, és ez felfrissít bennünket. De van egy másik szélsőség, a másik szélsőség meg ugye azt mondja, hogy csak otthon, és a gyülekezetben meg nincs semmi. Nem is kell gyülekezetbe járni, nem is lényeg, nem el vagyok én ott a barlangban, nem kell semmi. És a helyzet az, hogy mind a kettőt össze kell rakni, tehát otthon az embernek, otthon az ő egyéni ima életében, csendes kamrájában is kell úsznia Isten folyójában, és kell innia ebből a folyóból, ahhoz, hogy aztán itt a gyülekezetben is, hogyha minél több ilyen ember jön el ide, akik az otthoni ima életükben időztek Istennel, akkor ez összeadódik, és ugye, ahogy ezt szoktuk mondani, hogy ebből létrejön egyfajta testületi kenet, és valóban ez egy sokkal nagyobb mértékű jelenlétet, Istennek egy sokkal nagyobb mértékű közelségét hozhatja el az összejövetelen. De szóval tudom, hogy itt ebben a nyugati világban nagyon nehéz, főleg ebben a csodálatos városban, Budapesten, nagyon nehéz hívő életet élni. De higgyétek el, hogy Istennek a nagy emberei, az elődeink, azok például Witness Lee, de voltak mások is, nem véletlenül mondják azt, hogy szóval azért, hogy napi szinten kell legalább egy fél óra, amikor mindent kizársz magad körül, kizárod a világot, és abban a fél órában próbálod megmozgatni a szellemedet azáltal, hogy Istent keresed, hogy imádkozol, hogy bibliázol, hogy figyelsz Istenre, hogy elmélkedsz az igén, hogy engeded az Úrnak, hogy formáljon téged, hogy valamit kialakítson, létrehozzon benned. A mai napon, amiről szeretnék beszélni, az ugyanaz a cím, amit és ugyanaz a téma, amiről az elmúlt hetekben volt szó, az atyaság, és azon belül az átadás-átvételről szeretnék beszélni. Gondoltam rá, hogy a Haraszti Sanyinak mondtam az összejövetel előtt, hogy gondoltam rá, hogy a pre-egzisztenciális transzszubstanciáról beszélek, de ettől meg kímélek benneteket. Én arról szeretnék ma nektek beszélni, hogy milyen tényezők akadályoznak bennünket abban, hogy átvegyünk, és mik azok amik segítenek nekünk, hogy átadjunk, illetve átvegyünk. És ezzel kapcsolatosan példákat fogok majd felhozni. Van egy alapigénk, hogyha azt hiszem, hogy a Lali fog ebben segíteni. Van egy alapigénk, és ezzel fogunk indítani. Hogyha van Bibliátok, akkor lapozzatok az 1 János 2, tehát 1 János 2, 12-től 17-ig, és ebben, amit olvasunk, ez lesz az abszolút ugródeszkánk, kiinduló pontunk, ahonnan el fogunk indulni. Tehát 1 János 2, 12-től 17-ig.
Írok nektek gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsátattak az ő nevért. Írok nektek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok nektek fiacskák, mert megismertétek az atyát. Írtam nektek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a testkívánsága, a szemkívánsága, az élet kérkedése, nem az atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
Amen. Hogy látjátok, hogy itt különböző szintek vannak, azt mondja, azzal kezdi János, hogy írtam nektek gyermekek, vagy gyerekek, mert a bűneitek meglettek bocsátva. Aztán azt mondja, hogy írtam nektek ifjak, mert Isten igéje megvan bennetek, és legyőztétek a gonoszt. És azt mondja, hogy írtam nektek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van, és akkor ugye ezt ismételgeti, variálgatja, mindenkinek mond valamit. És a helyzet azt tudjátok, hogy amikor elkezdődik a hívő élet, bizonyosan ti is tudjátok, tapasztaltok, hogy a hívő életnek vannak különböző szintjei. Tehát a hívő életnek az újjászületés pillanatától kezdve növekedésen kell átmennie, egészen addig, amíg, ugye, amíg itt élünk a Földön, és amíg végül teljes mértékben színről színre meg nem látjuk az Urat. Valószínűleg ez az örökké valóságban lesz, nagyon úgy tűnik. De minden esetre odáig el kell jutnunk, és ehhez növekedni kell a hívő életben, és ennek a növekedésnek vannak fokozatai. És a helyzet az, hogy tudjuk nyilvánvalóan, hogy van, amikor ez a növekedési folyamat, ez felgyorsulhat. Ez nagyon függ attól, hogy az embernek az odaszánása milyen Isten felé, ettől is nagyon sok minden függ, de nagyon sok minden mástól függ, a szívnek az állapotától, időnként talán még egy picit a körülményektől is, bár elvileg a körülményektől a legkevésbé, mert az ember, tehát Isten az embert függetleníteni tudja a körülményeitől, de alapvetően látjuk, hogy sok mindentől függ, és hogyha azért egy odaszánás van bennünk, és hagyjuk Istennek, hogy munkálkodjon bennünk, akkor ez a növekedés, ez a szellemi növekedés felgyorsulhat a hívő életben, de akkor sem 5 perc alatt fog ez a növekedés lezajlani, hanem egy egész élet kell hozzá. Tulajdonképpen ez az, amit például a Wesleyék is úgy hívtak, hogy a megszentelődésnek a folyamata, amin át kell mennünk egy egész életen át. Most ma, hogyha ma megnézitek az egyházat, az eklézsiát, maradjunk csak most Magyarországon, de tudom, hogy ez világviszonylatban is így van. Rengeteg a kereszténységen belül tömegével vannak a csecsemő hívők. Nagyon kevés az az ember, akinek az életében elkezdődött valami növekedés, és egyáltalán még kevesebb az az ember, aki az Isten népe között, aki fel is tudott növekedni a hitben. Nagyon sokan megmaradtak abban az állapotban, amit János apostol úgy fémjelez, hogy írtam nektek gyermekek, mert meglettek bocsátva bűneitek. Ez az a legalsó, a legelső szint az újjászületésnek a pillanata, amikor az ember átéli a bűneinek a bocsánatát, és akkor jaj, de jó az Úr, jaj, szeret az Úr, én is szeretem, ő is szeret, én is szeretjük egymást, jaj, de jó, nagyon szeretjük egymást, szeretjük az Urat, mindenkit szeretünk, halleluja. És akkor látni, hogy sokan eltelik 10, 20, 30, 40, 50 év, jaj Istenem, és szeretnének elvegetálni ezen a szinten, holott a hívő életben az egyik legnagyobb veszély akkor van, ha az ember megáll, sőt, ha el se indul. Ugyanis a hívő élet az olyan, mint egy hegymászás. Nagyon sokféle hasonlat van a hívő életre, a hegymászás is egy ilyen hasonlat. Dávid is mondja, hogy kicsoda mehet fel az Úr hegyére. Aztán más igében is olvassuk, hogy magas hegyre menj fel. Aztán a Ézsaiás profétánál is van, de Mikeásnál is, hogy feljönnek az Úrnak a hegyére az emberek, tömegek jönnek fel az Úr hegyére, hogy tanítást halljanak, hogy Sionból tanítást halljanak, és hogy az Úr hegye az minden más hegynél, minden más halmoknál magasabban fog állni. Tehát föl kell mennünk a hegyre, és ha megállsz ezen a hegyen, akkor csak vissza fogsz zuhanni. Na most milyen az, aki el se indult? Aki el se indult ezen a hegyen. És ezen a hegyen vannak különböző szintek. Az első szint a megbocsátottak a bűneid. De még ezt is lehet fokozni, mert aztán János újra visszatér a gyermekekhez, és azt mondja, figyeljetek, hogy mit mond, azt mondja, mert megismertétek az atyát. Tehát nem csak a bűneik lettek megbocsátva, hanem elkezdték megismerni az atyát. Ez az, amikor először elkezdtünk imádkozni, például, mondok is egy példát, az újjászületésem után volt, már be voltam töltekezve Szent Szellemmel, nyelveken imádkoztam, egy pár hetes hívő voltam. És volt egy kedvenc fodrászom, nagyon szerettem, egy fiatal srác volt, és nagyon sokat beszélgettünk ilyen mély dolgokról. És neki volt egy barátnője, azzal szakítottak azzal a barátnővel, kiderült később, hogy a barátnője az megtért az Úrhoz, de a srác nem, de a sráccal is nagyon jókat beszélgettünk. És már nagyon hosszú volt a hajam, és le kellett volna vágni, de az pénzbe került volna, ha elmegyek ott Győrbe a fodrászhoz. És a srác nem volt otthon. Nem, egy lépcsőházban laktunk, nem volt otthon. Nagyon-nagyon messze volt. És hát első szeretet, tudjátok, nagy tüzes hit volt bennem. Hát nekem van egy mennyei atyám, majd megbeszélem vele. És imádkoztam, hogy atyám, a Jézus nevében ezt az Attila nevű srácot, mert így hívták, bárhol is van, parancsolt haza Jézus nevében. Ámen, és egyszerűen elhittem, hogy megvan. Másnap mindenki nagy meglepetésére hazajött a srác, és talán összefutottam vele, és szólt, hogy haza kellett jönnie valami messze vidékről, mert telefonált az anyja, hogy valamilyen sürgősen haza kellett jönni. És akkor rám nézett, és azt mondja, hogy tán nem azért, mert le kell vágni a hajadat, mert úgy, ő is kapcsolt, hogy itt valami isteni beavatkozás lehetett, és hát ő vágta le a hajamat, és ez egy akkora bizonyság volt nekem, hogy Isten a legkisebb imákat is meghallgatja. Ez döbbenetes élmény volt. És tudjátok, ez az a szint, amikor azt mondja János, hogy megismertétek az atyát, megismertétek azt, hogy kértek valamit az atyától, és az atya megadja. Döbbenetes, hazajött a fodrászom, dicsőség az Úrnak. És ekkor 15 éves srác voltam, és hazajött a fodrászom, még tulajdonképpen még egy picit én is meglepődtem, de valahogy az volt bennem, hogy tudtam, hogy az Úr valamit csinálni fog. Tehát egyszerűen éreztem, még arra is gondoltam, hogy lehet az összes angyalt ráküldte a mennyből, vagy mit tudom én, akárhol van ez a gyerek, de haza kell jönnie, mert a hajam le kell vágni. És egyszerűen tudtam, érted? Óriási bizonyság volt ez nekem. Óriási bizonyság. Tehát egyszerűen ez egy olyan megtapasztalás volt nekem Istentől, hogy azt mondtam, hogy ide nekem egész Magyarországot elmozdítjuk hitáltal. Szóval, és ez az a szint, ez még egy nagyon alacsony szint, de tudjátok, ez olyan, mint amikor begyújtják a motorokat, és tudod, hogy föl lehet pörgetni a motorokat, és innen már csak elindulni lehet. És ez az a szint, amikor azt mondja, hogy mert megismertétek az atyát, de még innen is tovább kell menni, mert ugyanis a hívő életben vannak harcok, vannak megpróbáltatások, vannak nehézségek. És el kell kezdeni betöltekeznünk Isten igéjével. El kell kezdenünk Isten igéjét beépíteni az életünkbe, és az Isten igéjéből jövő hatalmon keresztül le kell győznünk a gonoszt a saját életünkben először. Ez az a következő szint, amikor az a ifjú, a fiatal ember, aki tele van óriási tűzzel, kiűzi a démonokat, akárhová elmegy, akármit, akárhonnan, akárhová elűz, és nagy erő van benne, tapasztalta már, hogy az Isten igéjében óriási hatalom van, érzi, erőtől duzzad, óriási próbákon már átment, rengeteg mélységen átment, megtapasztalta, hogy ezekből Isten kihozza, és ez az a szint, amikor már megmarad Isten igéje bennünk, és legyőzzük a gonoszt. De tudjátok, innen is tovább kell mennünk. És nem tudom, hogy a legvégső állapot-e, de itt az igében úgy tűnik, hogy itt a legvégső állapot, aztán lehet, hogy még ennél is tovább lehet menni, én ezt nem tudom. Biztos Istenben végtelenségig el lehet menni, de most maradjunk annál, hogy nekünk el kell jutnunk oda, hogy atyákká kell válnunk. A nőknek is. A nőknek is. Tehát ezen azt értem, hogy a hölgyeken keresztül is az atyaságnak a szellemének meg kell nyilvánulnia. Most mondod, hogy a hölgyeknél anyaság van. Igen. De az anyaság is az atyaságból jön. Az anyaság is az atyaságból jön. Tulajdonképpen az hidd el, hogy az anyaság az része az atyaságnak. És ma hidd el nekem, hogy az egész társadalom atyaság után kiállt. A tele van az ország olyan emberekkel, akiknek nem volt normális apjuk. Köztük én is ilyen vagyok egyébként. Nem volt normális apám. Most azt mondod, hogy az ige azt mondja, hogy az Isten fiainak a megjelenése után kiállt az egész teremtett világ. Ez igaz, de hogy kell megjelenni az Isten fiaknak? Mint atyáknak. Az Isten fiaknak, mint atyáknak kell megjelenniük. Tehát Isten fiaknak kell megjelennie, de atyaság szellemével. Értitek? Tehát a világ az nem arra vár, hogy ilyen nagyon buzgó, erős, tetrekész emberek megjelenjenek, és akkor azt mondja, mi vagyunk itt az Isten fiak, leromboljuk az ördög minden munkát, és szétverünk minden magunk körül, mint Jani a kocsmában, hanem arra vár a világ, hogy igen, Isten fiak jelenjenek meg, erősek legyenek, harcosak legyenek, de az atyaság szelleme legyen bennük. És az atyaság egy szellem. Nem tudod meg, nem lehet definiálni, hogy pontosan, hogy mi az az atyaság. Nem az az atyaság, hogy veszel a gyerekednek egy piros matchboxot. De nem is az az atyaság, hogy jól elvered, mert rossz volt. Nem is az az atyaság, hogy megfőzöd neki az ebédet. És nem is az az atyaság, hogy gondoskodsz róla, és minden jót megadsz neki. Ezek rendkívül pici részei az atyaságnak. Az atyaság egy szellem. Isten. És ebben minden benne van. Minden, amire szükség van. Figyelj ide! Az atyaságban minden, amire szükséged van, az benne van. És azt mondod, a fiúban van. Igen, a fiúban van. De mit mondott Jézus a tanítványoknak? Aki engem látott, az látta az atyát is. Igen, a fiúban, de mi van a fiúban, és mi van? Atyaság van a fiúban, mert azt mondja az Ézsajásban a fiúról, hogy minek neveztetik? Örökkévaló atyának. Ez döbbenetes. Atyának. És Jézus, amikor itt volt a földön, valóban rajta keresztül, ő benne és ő általa, az atya is itt volt, az atya is megnyilvánult rajta keresztül. És nekünk atyákká kell válnunk. És mindenkinek a maga területén, ahol van, ahol él, ott el kell jutnia arra a szintre, hogy az atyaság szelleme meg tudjon nyilvánulni rajta keresztül. Ez már az a szint, amire azt mondja János, hogy megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Ez nem azt jelenti, hogy én el tudom mondani azt az igét, hogy ő az alfa és az omega. Na, megismertem, aki kezdettől fogva van, mert kimondtam azt, hogy alfa, ez a kezdet, tehát én már atya vagyok. Tehát ez egy nem. Ez egy mély, bensőséges ismeret az atyáról. Egy ismeret az atyáról. Egy olyan ismeret az atyáról, ami még nincs meg a gyerekeknek, bár már elkezdték megismerni az atyát, de még csak a fodrászért imádkoznak, meg ilyen nagyszerű dolgokért. És még nincs meg az ifjakban sem, bár már ők is nyilvánvaló, hogy ismerik az atyát, talán már elkezdték megismerni azt is, aki kezdettől fogva van, hiszen már megvan bennük Isten igéje, már legyőzik a gonoszt, de van egy magasabb szint. És a magasabb szint, az tulajdonképpen azt is nagyon-nagyon nehéz definiálni, hogy mi ez pontosan, csak azt lehet elmondani, hogy egy rendkívüli minőségi ismeret az atyáról. Egy olyan ismeret, hogy igazából ami benned van, azt már át is tudod adni. Tehát már nem csak legyőzöd a gonoszt, már nem csak kiűzöd a démonokat, már nem csak létre tudsz hozni valamit. Nagyon sokan ma a kereszténységben nagy szolgálók létre tudtak hozni valamit, nagyszerű dolgokat, de nagyon kevesen tudtak átadni. A Lali is idézte talán pár héttel ezelőtt, amikor a Wesley, John Wesleynek az idejében volt egy ember, és az élete végén azt kellett, hogy elmondja, hogy rengeteg helyen prédikáltam, óriási tömegek előtt. Talán több embernek prédikáltam, mint John Wesley. Pedig azt is nehéz volt utánozni, mert azért felült a lóra, közben Bibliát olvasott, szóval nagyon érdekes dolgokat csinált. De mégis ez az ember azt mondja, hogy lehet, hogy Wesley kevesebbet prédikált, de ő utána maradnak dolgok és maradnak emberek. Azért, mert ő nem létrehozott, hanem átadott. És az, ami létrejött, tulajdonképpen az az átadásból jött létre. Tehát nem önmagában csak úgy létrehozott egy szervezetet, hanem átadott valamit. Átadott valamit, ami benne volt. És ez által, ebből az átadásból jöttek létre materiálisan megfogható dolgok. De itt azt mondja Isten igéje, szintén még visszatérve a Jánosra, hogy ne szeressétek a világot, ne szeressétek a világot, és akkor itt elválasztja, hogy a világban, illetve abban, aki a világot szereti, nincsen meg az atyának a szeretete. Az atyaság és a világ, és amit a világ atyaságnak mond, az két különböző dolog. Az két különböző dolog. Ma nagyon sok kereszténynek torz képe van az atyaságról, azért, mert a világból vette a mintát. Én hadd mondjam el neked, ha a legjobb apád is volt az egész világon, onnantól fogva, hogy újjászülettél, onnantól fogva a Szent Szellem akkor is nagyon sok mindent felül fog írni abból, amit az apádtól tanultál. Akkor is, ha az jó, azért, mert más a világi minta, és más a mennyei minta. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem tanulhatunk meg, és nem vehetünk át jó dolgokat, de más a mennyei minta. És itt János erről beszél, hogy el kell különülni a világtól, a belső emberünkben, a szellemünkben, a lelkünkben, el kell különülnünk, nem szerethetjük a világot, itt a világon nem az embereket kell érteni, hanem azt a szellemiséget, amit a világ képvisel, ezt nem szerethetjük, ezt nem fogadhatjuk el, ezt a rendszert, ezt a babiloni rendszert, mert ebben nincs meg az atya szeretete, illetve abban sem lesz meg már, és abban sincs meg az atya szeretete, aki a világot szereti. Mert az atya szeretete és a világ az két különböző dolog. Az atya egészen más módon szeret, mint a világ. Ha a világ szeret egyáltalán, nem szeret, de mindegy. Az atya egészen más módon szeret. És a világban olyan dolgok vannak, ami nincs az atyánál. A test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kérkedése, ezek nincsenek az atyánál. És ezekben nincsen meg az atyának a szeretete. Hány és hány olyan imánk nem hallgattatik meg, talán azért, mert nem az atyának a szeretete ihleti ezeket az imákat, hanem a világnak a szeretete. Értitek? Hány és hány olyan kérésünk volt talán az elmúlt években, évtizedekben hiába való, ami azért nem nyert, azért nem volt legális kérés a mennyei világban, mert nem az atyának a szeretete motiválta ezeket a kéréseket. És barátaim, azért beszéltem erről ilyen hosszan, mert látni kell, és látnotok kell, hogy ez a kulcsa mindennek, ez a kulcsa mindennek. Itt beszélhetünk bármiről, bármilyen nagyszerű dolgok elhangozhatnak, bármilyen nagy átélésünk lehet, akármi lehet itt, akármi az életünkben. De ha nem az atyának a szeretete motivál bennünket, akkor elvesztünk, mert egyrészt egy rendkívül torz képünk lesz az atyaságról, másrészt pedig megtévesztett emberek leszünk. És ezzel kapcsolatosan rögtön mutatok is nektek példát, ugyanis voltak emberek az egyház történelemben és a történelem során, akik nem tudtak átvenni, pedig voltak nekik atyáik, akik át tudtak volna nekik adni, de ők nem tudtak átvenni. És ha megnézitek, három példát mutatok nektek, mind a három példában látni fogjátok, hogy a világnak a szeretete volt az, amiért nem tudtak átvenni. Az első ige a Józsué 7-ben van. Józsué 7, és mondd az ige helyet.
Józsué 7, 19-22. Mondd azért Józsué Ákánnak, fiam, adj dicsőséget, kérlek az Úrnak, Izrael Istenének, és tégy néki vallást, és add tudtomra, kérlek nékem, mit cselekedtél, és el ne titkoljad tőlem. Ákán pedig felelt Józsuénak, és mondta, bizony én vétkeztem az Úr ellen, Izrael Isten ellen, és ezt cselekedtem. Látték ugyanis zsákmány közt egy jó babiloni köntöst, 200 siklus ezüstöt, és egy aranyvesszőt, amelynek súlya 50 siklus volt, és megkívántam ezeket, és elvevém ezeket, és ímé elrejtve vannak a földben, a sátoromnak közepében, az ezüst pedig alatta van.
Köszi szépen. Ez a történet, de szerintem biztos, hogy legtöbben tudjátok, ugye Jerikót elfoglalták már, ez már a honfoglalás. Jerikót elfoglalták, és mentek Ai ellen harcolni. És amikor Jerikót elfoglalták, emlékeztek rá, ez még az előző fejezetekben van, az Úr megtiltotta nekik, hogy onnan bármilyen zsákmányt is maguknak elvegyenek. És mentek tovább Aiba, és Ait nem tudták elfoglalni. És azért nem tudták elfoglalni, mert kiderült, ez egy szellemi dolog, hogy az előző harcban volt egy ember, Ákán, aki bűnt követett el, lopott a zsákmányból, és ezzel az egész közösségre ráhozta a bűnnek az atmoszféráját. Értitek? A bűnnek az atmoszféráját. Most mondod nekem azt, hogy hát mi köze ennek? Hát ahhoz, hogy elmegyek lopni, vagy mit tudom én, ahhoz még egy egész hadsereg, hát a többiek nem lopnak, azok mennek harcolni, addig ők még tudnának győzni, nem? És a helyzet az, hogy itt ebben az esetben nem. Ugyanis ezeket a háborúkat nem önmagában Izrael nyerte meg. Itt olyan erős hadseregek ellen ment a harc, hogy Izraelnek az első ütközetben el kellett volna már pusztulni, a mindegy szálig. Ezeket a háborúkat tudod, milyen nyerték meg? Mert Isten jelenléte, Isten atmoszférája végig ott volt a táborban. Gondoljatok bele, olyan erő volt a táborban, ezt hidd el nekem, ezt nem tudom, hogy benne van-e a Bibliában, de én úgy érzem, hogy ez az Úrtól van, amit mondok, mert egyszerűen érzem, itt van benne a szellememben, hiszem, hogy az Úrtól van. Persze tudom, hogy ezzel sok mindent el lehet intézni, de higgyetek nekem. Olyan jelenléte volt Istennek abba a táborba, hogyha bementünk volna, ott szerintem az, amit ott éreztünk volna, az brutális lett volna. Isten érezhető jelenléte, nekem meggyőződésem, hogy végig ott volt a táborban. És ráadásul ott egy ilyen nagyon erős, harcos kenet lehetett. Tehát ott olyan kenet lehetett, hogy az ember bemegy az összejövetelre, rászáll a kenet, és érzi, hogy hol van valami, amit ki tudnánk küzdni, de nagyon gyorsan. Tehát ott egy erős, harcos szellem volt. Egy szent szellem volt ott, a szentség szelleme volt ott. És ez a szentségnek a szelleme volt az, ami folyamatosan biztosította azt, hogy megnyerjék a háborúkat, ugyanis ezeket a háborúkat természetfeletti módon nyerték meg. Ha Józsué könyvét végigolvasod, akkor látni fogod, természetfeletti módon nyerték meg az összes háborút. Egyetlen egy háborút nem tudtak volna megnyerni természetes módon. Hát olyan háború is volt, amikor Józsué volt egyedül a seregével, mentek a gibeoniakat megsegíteni, és ellenük felvonult nem tudom hány király. Szóval óriási túlerő volt, és gyakorlatilag Józsué porrá verték az egész hadsereget, de azért, mert például több helyen olvasod, hogy az Úr darazsakat, mit tudom én, rájuk küldött, esett az eső, vagy a jég, a villám belecsapott, mit tudom én, mi történt. Szóval ott, figyeltek, ezek természet feletti volt az összes ütközet. És ezért volt az, hogy amikor Ákán behozta a bűnnek az atmoszféráját a táborba, azáltal, hogy lopott, ezért ebben a természetfeletti jelenlétben rés támadt, mert Isten nem tudott a bűnnel közösséget vállalni. És ez mutatja, jelképezi azt, hogy egy adott gyülekezetben, az, hogy az Isten jelenléte milyen szinten tud munkálkodni, az nagyban meghatározza, hogy a gyülekezetben milyen emberek járnak, hogy azok az emberek, akik járnak, mivel töltik az idejüket, van-e korrupció a jellemükben, van-e a szívükben, a világnak a szeretete, és hadd menjek tovább. Lehet, hogy egy démont nem tudunk kiűzni azért, mert korrupció van mondjuk egy adott gyülekezetben. Lehet, hogy egy betegséget az emberek ott imádkoznak, és nem tudnak meggyógyítani, mert a kenet nem tud áttörni, mert a kenet nem tud korrupt jellemmel közösséget vállalni. Hát ezért volt az, hogy amikor Ananiás és Szafira ott csak egy kicsit babráltak a pénzükkel, ami egyébként az övék volt. És ha Péternek megmondták volna, hogy ne haragudj, de nincs kedvünk az összeset beadni. Tudod, mit mondott volna nekik Péter? Áldjon meg az Úr titeket, örülünk, hogy itt vagytok, és hogy ennyit is adtatok. De ehelyett azt hazudták, hogy az egészet beadták. Ez egy pici hazugság. Ó, hány ilyen van ma a gyülekezetekben, testvérek? Egy nagyon pici hazugság. Nem feküdtem le vele, csak majdnem. Nem loptam el, csak majdnem. Nem csaltam meg, csak majdnem. Stb. Mit tudom én, milyen dolgok. És ott, az első században, az első keresztények között egy icipici hazugságért két embert meghalt. Isten szentsége megölt két embert. Döbbenet. És ami még, hogy még izgalmasabb legyen a sztori, hogy kezdődik itt ez az ige? Mert ugye aztán rájönnek, fölfedik, hogy ki volt a vétkes. Nem, ezt nem kalambón nyomozta ki, úgyhogy ez azért rövidebb idő alatt derült ki. És hogy kezdi Józsué? Most figyelj! Fiam! Ez a szellemi fia volt. Ez az az ember volt, aki Izraelben a következő vezető lehetett volna. Ez döbbenetes. Fiam, micsoda fájdalom lehetett ez Józsuénak. Fiam, adj dicsőséget az Istennek. Mit csináltál? Az óriási fájdalom lehetett Józsuénak. Nem tudott átadni Józsué. Nem is tudjuk, hogy bárki másnak átadott volna. Nem is tudjuk, mert az élete végén ő már elválasztotta magát a néptől, és azt mondta, hogy döntsetek. Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk, ti meg döntsetek. Nem volt ember, az Ákán után nem volt más ember, aki Ákán helyébe léphetett volna. Barátaim, megáll, ha valami megáll, ha valaki kiesik valahonnan, lehet, hogy évtizedekre megállhat Isten munkája egy adott helyen. Ez óriási felelősség. Nem tudott átvenni ez az ember, illetve Józsué nem tudott neki átadni azért, mert Ákánnak korrupt volt a szíve, és a világ szeretete volt benne. És ott már arra volt csak erő, hogy a népet bevigye Józsué az ígéret földjére, illetve Józsuén keresztül Isten, de már utána az atyaság nem tudott tovább menni, nem tudott tovább öröklődni. És nézd meg, hogy már mikor a bírák korszaka jött létre, már az első időszakban már Izrael ilyen hullámvasútban volt. Hol az Úrban vagyunk, hol nem vagyunk az Úrban. Hol volt, hol nem volt. Nézzük meg a második példát, jó? Ez is egy nagyon érdekes. Ez is egy olyan példa, hogy Jézusom, ez Elizeusról és Géháziról szól. Ugye, Lali, ezt az igét írtuk fel.
2 Királyok 5:20-tól. Géházi Elizeusnak, az Isten emberének szolgája azt gondolta magában, ímé az én uram meghímmélé a szíriabeli Námánt, és nem akará tőle elvenni, amit hozott vala neki. Az Úr, hogy utánuk futok, még egyszer, azt mondja, hogy ezt a szíriabeli Námánt megkímélte az én uram, és nem akart tőle elvenni, amit hozott volt. Él az Úr, hogy utána futok, és valamit kérek tőle. És utána futott Géházi Námánnak, látván pedig Námán őt, hogy utána fut, leugrott a szekérből, elejébe ment, és azt mondta, rendben, van minden? És mondta, rendben. Az én uram küldött engem ezt mondván, ímé, most csak ez órában jött hozzám két ifjú az Efraim hegyéről, a proféták fiai közül, adj kérlek azoknak egy talentum ezüstöt, és két öltöző ruhát. És mondta Námán, kérlek, védj két talentumot. És kényszeríti őt, és egybekötté két talentum ezüstöt két zsákba, és két öltöző ruhát, és azokat két szolgának adá, akik előtte vitték azokat. De mikor a dombhoz ért, elvette tőlük azokat, elrejti egy házban, és elbocsátta a férfiakat, és elmennének. Ő pedig bemenvén megáll az ő ura előtt, és mondta neki, Elizeus, honnét Géházi? Felele, nem ment a te szolgád sehová. Ő pedig mondta neki, nem menté el az én szívem veled, mikor az a férfiú leszállott a szekérből elődbe. Most az ideje, hogy szerez ezüstöt, és hogy védj ruhákat, olajfákat, szőlőket, juhokat, barmokat, szolgákat és szolgálóleányokat? Azért rád, és a te magodra ragad a Námán bélpoklossága, mind örökké. És kiment ő előle, megprokosodva, mint a hó.
Hát ez döbbenet. Hú, Géházi, ez a, nem is tudom, nem mondom milyen házi, Géházi, Elizeusnak a szellemi fia volt, érted? Elizeusnak, akin kétszer akkora kenet volt, mint Illésen. Kétszer annyi csoda történt Elizeuson keresztül, mint Illésen keresztül. Elizeusnak a szellemi fia volt, annak az Elizeusnak, aki bedobta a sót a kútba, és egész Jerikó vize meggyógyult. Annak az Elizeusnak volt a szellemi fia, aki bedobta a vízbe a fát, és a fejsze följött a víz felszínére, és szólt a srácnak, hogy na vedd ki a fejszét, ott van. Annak az Elizeusnak volt a szellemi fia, akin olyan profétai kenet volt, hogy meg tudta mondani, hogy holnap leváltják Matolcsit, és átfordul az egész gazdaság, és egész Budapesten, illetve Jeruzsálemben, vagy Szamáriában pontosan, mert ők ugye Szamáriában jöttek, Szamáriában óriási gazdasági fellendülés lesz. Ennek az Elizeusnak volt ez a szellemi fia, Géházi, micsoda szellemi karriert futhatott volna be az az ember. Atyavilág, azt a mindenit. És akkor eljött hozzá ez a szír Naámán, aki meggyógyult úgy, hogy ez az Elizeus, mert annak az Elizeusnak volt a szellemi fia Géházi, aki ki sem ment, csak kiüzent, csak küldött egy e-mailt a Naámánnak, hogy hát merítsd bele a magadat a Jordánba, és akkor meggyógyulsz. És ez az ember, döbbenet, mindezt nem tudta átvenni. És honnan tudjuk, hogy mindezt nem tudta átvenni? Onnan tudjuk, hogy amikor a Elizeus megszállt annál az asszonynál, aki ugye azt a felső szobát készítette neki, és ugye annak született egy kisgyermeke. Aztán az felnőtt lett, vagy hát tizen akárhány éves lehetett valószínűleg, amikor hirtelen meghalt. És az asszony elment Elizeushoz, és mondta, hogy hát baj van a gyermekkel. És Elizeus, gondolván, hogy hát elég lesz ide a Géházi, azt mondta, hogy fogd a pálcámat, vidd, tedd rá a gyerekre, és megéled. Elment Géházi, rátette a pálcát a gyerekre, és az égvilágon semmi nem történt, de annyira semmi nem történt, hogy semmire nem tört, semmi nem történt. Ennél még egy unalmas filmben is több történik szerintem. És ez, tudjátok, ez a történet engem nagyon elgondolkoztat. És a válasz erre a következő. A kenet egy bizonyos pont után a korrupt jellemmel nem tud közösséget vállalni. Mert egyszerűen az az ember, akinek a szíve tele van pénzzel, a szíve, nem a zsebe, a szíve. Hoppá! A szíve tele van pénzzel. Figyelj, azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy letették a pénzt az apostolok lábai elé. A pénz az apostolok lábai előtt volt. Nem a szívükben, hanem a lábaik előtt. A szívükben a kenet volt. Géházinak tele volt a szíve pénzzel, és ezért nem maradt hely a kenetnek. Hoppá! És elment ez az ember, rátette annak az Elizeusnak a pálcáját, aki lehet, hogy olyan kenet volt, hogy ezt a pálcát itt majd meg tudtuk volna szerezni valahonnan, és a Lali itt suhingatna ezzel a pálcával, lehet, hogy mindannyian transzban lennék. Én meggyógyulnék, valakiből kimennének a démonok. Ezt figyelj, ezt így képzeld el, ott óriási kenet volt Elizeus körül. Óriási kenet volt. És ebből a kenetből nem tudott a Géházi meríteni a korrupt szíve miatt. Figyelj ide, amikor Elizeus kérdezi, hogy most van az ideje, hogy aranyat, ezüst gyűjtsél, nem azt mondja neki Elizeus, hogy soha nem lesz neked semmid, és nyomorogni fogsz, és mit tudom én, Budapest legszélén egy kunyhóban fogsz lakni, vagy Samária legszélén, hanem csak azt mondja, hogy figyelj, most van az ideje? Nem más dolgokkal kellene neked most foglalkoznod? Nem azzal kellene neked most foglalkoznod, hogy az Úr valamit rajtam keresztül át akar neked adni, és neked át kéne venned? És Elizeusnak már a Géházin kívül nem volt más szellemi fia. És itt is megállt Isten munkája. Elizeus meghalt, és megállt Isten munkája Samáriában. Ez döbbenet. Ez döbbenet. Nézzük meg a harmadik példát, jó? János 6. János 6-hoz lapozzunk. Látjátok, az előző két igébe is, amit elmondtam, mi az, ami dominál? A világ szeretete. És ebben minden benne van, pénztől kezdve, amit csak akarsz. Én nem a pénz ellen beszélek, mert pénzre szükségünk van. Én a pénz szeretete ellen beszélek. Az két különböző dolog. János 6. 64-től 71-ig. Hát itt látni fogjátok, itt Jézusnál volt olyan ember, aki nem tudott átvenni.
Szellem az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket én szólok nektek, szellem és élet. De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Mert elejétől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. És mondta, azért mondnám néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én atyámtól van megadva neki. Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványok közül, és nem járnak vala többet ő vele. Mondta ezért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok menni? Felelt néki Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Felelt néki Jézus, nem én választottalak hittiteket, a 12-t? És egy közületek ördög. Értette pedig Júdás Iskariótest, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a 12 közül.
Amen. Hát ez is egy döbbenetes rész. Itt Jézus ritkítja a tanítványi seregét. Olyanokat mond, hogy a gyülekezetéből minél többen elmenjenek. Bár eleve az a János 6-ban, amit olvasol, beszédet már azzal kiverte a biztosítékot sokaknál. Aztán még utána közölte, ugye, hogy tudom, hogy többen nem hisznek közületek. tehát magyarul leleplezte, hogy itt nem tud mindenki átvenni szellemit. Ezután még kicsit még fokozta tovább, mert nem volt elég még, ugye, még tett még egy kis fát a tűzre, még elmondta, hogy hát egyébként igazából úgy sem jöhet hozzám senki, csak akinek az atya megadja. És akkor némelyekben gondolom felvetődhetett a kérdés, hogy hát igen, akkor én minek vagyok itt, és el is mentek. És akkor itt leritkítja 12-re, és a 12-nek is fölteszi a kérdést, hogy ti is el akartok menni? És ugye akkor ott derül ki, hogy ki az az ember, akit az atya vitt oda Jézushoz. Mert ott azt mondja, hogy kihez máshoz mehetnénk, örök életbeszéde van te nálad. Akit az atya vitt oda Jézushoz, az felismerte, hogy örök életbeszéde van Jézusnál. És akkor még Jézus megint teker egyet a Verklin, és megint tesz még egy kis fát a tűzre, és közli, hogy én választottam a kititeket, de egy közületek mégis ördög. És ez a Júdás volt. És mi volt a Júdásnak az egyik legfőbb motivációja, hajtóereje, ami hajtotta ezt az embert? A pénz. A pénz. A pénz. Szerintem a Júdás bármelyik politikai párthoz szívesen elmenne pénztárosnak. Nagyon örülne egy ilyen feladatnak. De Jézusnak a környezetében ez leleplezett Júdásról valamit. Arról a Júdásról, aki egyébként ugyanúgy démonokat űzött, betegeket gyógyított és halottakat támasztott, akkor, amikor a 12-t Jézus kiküldte, ez tudjátok, ez még, amiről a Máté evangéliumban olvasunk, ez még jóval a kereszthalála és a feltámadása előtt volt. És mégis egy adott ponton, egy sorsforduló pillanatban, amikor eljött Jézusnak a kereszthalála, amikor nagyon sok minden hirtelen lelepleződött és kiderült, akkor abban a sorsforduló pillanatban derült ki Júdásnál is, hogy ő neki korrupt jelleme van. Ez döbbenetes, figyeljetek ide, a többiek ugyanúgy ezek elhagyták Jézust, volt, aki megtagadta, stb., és mégis helyre tudtak állni, mert nem volt korrupt jellemük. Döbbenet. Helyre tudtak állni, mert nem volt korrupt jellemük. A korrupt jellemből nagyon nehéz helyreállni. Tudod miért? Mert a korrupt jellembe mindig csak egy pici megalkulás van benne. És te nem veszed észre, hogy megalkudtál. És a korrupt emberek a legdörzsöltebbek a világon. Semmit nem tudsz rájuk bizonyítani. Ki tudnak csúszni a kezedből? Nem tudod őket szembesíteni semmivel. Mindent ki tudnak magyarázni. Júdást, én meggyőződésem, tudod, hogy miért nem állt le? Soha nem olvasod az evangéliumokban, hogy Jézus leállt volna vitatkozni Júdással. Pedig azt olvasok az igében, hogy többször lopott a pénzből Júdás. És nem szólt neki Jézus semmit, nem kezdtek el vitatkozni, de loptál a pénzből. De nem loptam, de loptál, nem, de értsd meg, hogy nem loptam, de loptál, nem, de loptál, mert az atya kijelentette, de nem loptál, mert nem loptam, hát honnan tudod, nem lát, nem voltál ott. Nem, ennél Jézus bölcsebb volt. Ő megvárta, míg eljön a sorsforduló. És a sorsfordulónál leleplezett, lelepleződött, hogy egy pitiáne, piszkos szemét gazemberről van szó. És higgyétek el, hogy nagyon sokszor a gyülekezetekbe, és hiszem, hogy ebbe a gyülekezetbe is, de minden más gyülekezetbe eljönnek ezek a sorsforduló pontok. Mert a gyülekezet lelki pásztora nem tud mindenhol ott lenni. Nem, nincs mindig akkora kenet, mint Elizeusnál ott könnyű volt. Elizeus elmondta a Géházinak, hogy figyelj, öreg, premier plánban láttam, hogy mit csinálta, hogy mit beszélte a Naamánnal. Ugyanis ez szívem kilépett a testemből, és elment veled. És tudtam, hogy ott vagy, mit csinálsz, tudtam, hogy mit csináltál. Hát nem tudott mondani Géházi semmit, mert ő ott nagyon nagy kenet volt. Természetesen Jézuson is nagyon nagy kenet, a legnagyobb kenet rajta volt, hát ő volt a felkent. De azt gondolom, hogy más az az eset, amikor csak egy szellemi fia van valakinek, és megint más az az eset, amikor egy közösség van. És egy egész közösséget nem lehet csak valami miatt szétbomlasztani, ezért meg kell várni a sorsfordulót. Eljön az, ne izguljatok, eljön az. Eljön az, amikor Isten ráteszi a kezét dolgokra, és ott menthetetlen lelepleződik az ördög egyből. És miért nem tudott Júdás átvenni? Korrupt jellem miatt. Korrupt jellem miatt. Most nézzünk meg gyorsan három példát, amikor tudtak átadni. Tudtak átadni. Itt vagytok, hogy elmentek? Ez kemény beszéd, én megértem. Megértem.
Akkor mi hazamennénk. Pali atya. Szól azért Mózes az Úrnak mondván. 4 Mózes 27, 15-27. Az Úr, a minden test szellemének Istene, jó ígét olvasok? Rendeljen férfiút a gyülekezet fölé. Aki kimenjen ő előttük, és aki bemenjen ő előttük, aki kivigye őket, és aki bevigye őket, hogy ne legyen az Úr gyülekezete olyan, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Az Úr pedig mondta Mózesnek, vedd mellé Józsuét, Nun fiát, a férfiút, akiben szellem van, és tedd őre a te kezedet. És állasd őt Elezeár pap elé, és az egész gyülekezet elé, és adj néki parancsolatokat az ő szemeik előtt, és a dicsőségedet közöld ő vele, hogy hallgassa őt Izrael fiainak egész gyülekezete. Azután pedig álljon Eleazár pap elé, kérje meg őt az Urimnak ítélete felől az Úr előtt. Az ő szava szerint menjen ki, és az ő szava szerint menjen be. Ő és Izrael minden fia ő vele, és az egész gyülekezet. Úgy cselekedik azért Mózes, amiképpen megparancsolta az Úr néki, mert vevé Józsuét, és állatá őt Eleazár pap elé, és az egész gyülekezet elé, és tevé az ő kezét ő rá, és ad a néki parancsolatokat, amiképpen szólott vala az Úr Mózes által. Amen.
Figyeljetek ide, Józsué, emlékeztek rá, hogy például a 2 Mózesben is olvassuk, hogy Mózes és Józsué többször együtt voltak. Vagy emlékeztek rá, olvassuk, hogy Mózes még már elment, kiment a sátorból, és Mózes vagy Józsué még ott maradt a sátorban. Tehát tudjuk, hogy Mózes és Józsué között volt egy szellemi kapcsolat. Mózes volt Józsuénak a szellemi atya, szellemi apukája. Józsué látott Mózestől mintát, hogy hogyan lehet Isten jelenlétébe bemenni, hogy hogyan lehet szellemben mozogni, hogy hogyan lehet különböző ügyeket elintézni Izraelben, hogyan lehet az Istennel közösséget gyakorolni. Sőt, még egy érdekes dolgot mondok nektek. Mózesnek, ugye, itt azt mondja, mit mond Isten neki? Hogy tedd rá a kezed, és közöld vele a dicsőségedet. Vá, azt a mindenit, a dicsőségedet. Tehát ami benned van, azt kézrátétellel át tudod adni. De nem tudta volna hamarabb átadni, csak ezen a sors fordulóponton, amikor már oda jutott a helyzet, hogy maga Mózes kérte Istent, mert tudta, hogy az ő ideje le fog járni, hogy rendeljen valakit a nép fölé. És eljött ez a fordulópont, és ekkor ezen a fordulóponton tudta Mózes az ő dicsőségét közölni Józsuéval. Mert Józsué akkorra készült el. Előtte Józsuénak még növekednie kellett, csak 2 példát mondok. Egyik példa. Jönnek 2 Mózesbe, jönnek le a hegyről. Óriási kiáltás van, ugye a borjút elkészítették, az aranyborjút, és ott táncoltak, ugráltak előtte. És Józsué azt hitte, hogy csata kiáltás. És egyébként én azt gondolom, hogy valóban Józsué természetes szinten jól hallotta, az tényleg az úgy hallatszott, hatott föl, mint egy óriási csata kiáltás. De Mózes ugyanezt a természetes hangot szellemben is meghallotta, és hallotta, hogy itt, ott lenn a völgyben, vagy lenn ott a hegy alatt valami istentelen mulatozás folyik. Mit akarok ebből kihozni? Mózes megtanította Józsuét, most ezt, hát persze ez az Úr tud erre megtanítani, inkább úgy mondom, hogy az Úr elkezdte tanítani Józsuét Mózesen keresztül, hogy hogyan lehet szellemben hallani. Hogyan lehet szellemben megkülönböztetni hangokat a hangoktól, felismerni dolgokat, vagy különböző természetes eseményeken túl, hogyan lehet túllátni és belelátni a szellemi valóságba. Másik példa. Józsuénak át kellett vennie azt a szívet, ami Mózesben volt, mert emlékeztek rá, mikor a négy Mózesben olvasok, hogy a táborban, akik nem jöttek össze az összeírásnál, ugyanúgy elkezdtek profétálni, és Józsué le akarta tiltani, hogy meg kell tiltani, tiltsd meg nekik, ők is profétálnak, pedig itt se voltak, tiltsd meg nekik. És Mózes azt mondja, hogy bárcsak egész Izrael profétálna. Tehát ezt a szívet, tehát Józsuénak ezt a szívet, ezt a szellemet, ezt a lelkületet, ezt meg kellett tanulnia, éreznie kellett, át kellett vennie. És Józsué nyitott volt erre, Józsuénak nem volt korrupta jelme, mert egyetlen egy hibát követett el, és valószínűleg, hogy pont a szellemi hallásával lehetett a probléma, amikor a gibeoniták miatt nem kérdezte meg az Urat, nem tudott túllátni a természetes eseményeken túl, belelátni Isten világába, vagyis ez azt mutatja, hogy ez a probléma, ami akkor is jelen volt az életében, mikor lejöttek a hegyről, ugye 2 Mózesbe olvasjuk, és nem ismerte fel, hogy ez nem csatakiáltás, hanem ez mulatozás. Valószínűleg, hogy ez a probléma még egy darabig elkísérte Józsuét, és nagyon nagy árat kellett fizetnie azért, hogy ebből megszabaduljon. Az ár az volt, hogy a gibeonitákkal szövetségre lépett, a gibeoniták megtévesztették őt. De azt gondolom, hogy akkor egy életre szólóan megtanulta Józsué, hogy mindenből, minden dologgal kapcsolatban meg kell kérdezni az Urat. De itt működött az átadás, átvétel, mert tiszta volt a szíve Józsuénak, nem volt korrupta jelleme. Nézzük meg egy következő ígét. Jó? Következő ige.
2 Királyok 2:9-15. És mikor által mentek, mondta Illés Elizeusnak, kérj tőlem, amit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadtatom. És mondta Elizeus, legyen, kérlek, a te benned lévő szellemnek 2 mértéke én rajtam. És ő mondta, nehéz dolgot kértél, mégis ha majd meglátsz engem, mikor tőled elragadtatom, meg lesz, amit kérsz. Ha pedig meg nem látsz, nem lesz meg. És lőn, amikor elmentek beszélgetének, íme egy tüzes szekér, tüzes lovakkal elválasztál őket egymástól. És felment Illés a szélvészben az égbe. Elizeus pedig ezt látván kiált vala, édes atyám, Izrael szekerei és lovagai, és nem látá őt többé. És vevé a maga ruháit, és 2 részre szakítá azokat, felemeli az Illés palástját, amely róla leesett, visszatért, és megállott a Jordán partján.
Mit látunk itt? Itt azt látjuk, hogy Illésnek Elizeus a szellemi fia volt. És most figyeljetek, amikor azt mondja, hogy Elizeus követte Illést, ugye Illés csak úgy csinált 1-2 csodát, Jordán ketté, megyünk át, stb. Megüti a köpenyével, ketté válik, átmegyünk, ezt minden nap így szoktuk, szóval mennek csak úgy, ilyen tök természetesen említi így az ige, hogy mennek, mendegélnek, stb. Éppen csak ketté választanak valamit, egy kis folyót, átmennek. És már többször szólt Illés Elizeusnak, hogy jó, most már menjél haza, mert engem úgyis elragadnak. És akkor végül is, amivel nagyon kitartó volt Elizeus, eljön a nagy pillanat, amikor érzi Illés, hogy valamit kérhet tőle Elizeus. És azt mondja neki, hogy legyen bennem a te benned lévő kenetnek a kétszerese. És azt mondja, most figyelj, azt mondja Illés, hogy nehéz dolgot kérsz tőlem. De miért kér nehéz dolgot? Most figyelj, Azért, mert ezzel azt mondja Illés, hogy figyelj ide, Elizeus, én a magam részéről mindent megtettem. Beleadtam mindent ebbe a kapcsolatba, mentoráltalak, stb. Ha nehéz dolgot kérsz tőlem, de ha te át tudod venni ezt a kétszeres kenetet, akkor azt jelenti, hogy sikeres volt az átvétel. Nem csak az átadás volt meg, tehát nem csak adás volt, hanem vétel is volt. És ez bizonyos értelemben egy picit, talán még az én munkámat is minősíti, ezt így nem mondta, de tulajdonképpen egy picit benne van, mert azt mondja, most figyelj, ha meglátsz engem, mikor elragadtatom, engem, ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy te nem tudsz más nyomvonalon menni, csak azon, amin az atyák előtted mentek. Tehát meg kell látnod az elődöknek, az atyáknak a munkáját, magukat, az atyákat is, a szellemüket, a szellemükbe rá kell érezned ahhoz, hogy át tudjad venni azt, amit ők mondani akarnak. Csak mondok egy példát. Elolvasol mondjuk egy könyvet valakitől, aki azt 1725, mit tudom, szilveszterén írta, mit tudom, és eltelt közel 300 év. Te akkor tudsz a könyvön keresztül átvenni, amikor az Úr megnyit benned valamit, és ráérzel annak az atyának, annak a tanítónak, annak a testvérnek a szellemiségére, hogy mit akart rajta keresztül az Úr mondani. Mi volt az a nyomvonal, amit ő lefektetett? De megyek tovább. Ha most hallgatsz egy tanítót, egy felkent, Isten felkent emberét, egy Isten emberét, meg kell látnod őt, amikor ő elragadtatásban van. Tehát meg kell látnod őt, amikor Isten ereje rajta van. Ez mit jelent, hogy meg kell látnod őt? Hogy a szellemét, a szellemével érintkezned kell. Be kell fogadnod a szellemét, a szívét be kell fogadnod, mert akkor tudja csak a szívének a szívének a tartalma átmenni az ő szívéből a te szívedbe. Emlékszel, amikor Pál mondja, fogadjatok be minket? Hát ez ezt jelenti. Amikor azt mondja, hogy nem ti vagytok bennem szorosságban, mi vagyunk bennetek szorosságban, nagyon kicsi a hely bennetek. Kicsit nagyobbítsátok meg azt a lakást, a szíveteket. Azt mondja, hogy a szívünkbe vagytok írva. Ez nagyon fontos, hogy például egy adott gyülekezetben, a gyülekezet és a gyülekezetben, aki szolgál, ha az Isten embere, egymásra kell legyenek hangolva. Tehát például egy pásztornak, vagy egy apostolnak, vagy egy szolgálati ajándéknak be van írva a szívébe az a közösség, vagy gyülekezet, vagy az az ember, aki felé szolgál. Tehát ez azt jelenti, hogy egy Isten felkent emberét, aki még mindig a kenetben van, a Krisztusban van, szellemben mozog, onnan ismered fel, hogy neki nem lesz közömbös a gyülekezet. Tehát nem az lesz, hogy én leadom a tanítást, adjátok a pénzt, azt viszlát, jó napot, hanem ő neki be vagytok írva a szívébe, és amikor ő hazamegy, akkor is érdekelni fogja, hogy mi van veled, mi lehet veletek. Imádkozik értetek, és nem úgy, hogy Uram, áld már meg mit tudom én, hanem hát nézzétek meg Pál apostol, hogy imádkozott emberekért. Pál apostol, a nagy Pál apostol egyenként megemlékezett emberekről, hát én ennyi embert nem tudnék megjegyezni. Be voltak írva a szívébe. Halleluja, és hogyha egy egész gyülekezet valakinek a szívébe be van írva, hát ez egy nagy óriási dolog. De ugyanez kell visszafelé legyen, hogy a gyülekezet szívébe Isten beírja, összekapcsolja azokkal a felkent emberekkel, akikkel összeköti a gyülekezetet. És így megtörténik az átadás, átvétel, és meglátsz engem, amikor elragadtatom, tehát egyszerűen, amikor most, ahogy beszélek, érzékelned kell azt a szellemi valóságomat, amiben én mozgok. Érzékelned kell azt az atmoszférát, hogyha én jól hirdetem az igét, és te jól hallgatod az igét, akkor elvileg be tudlak vinni abba a szellemi valóságba, legalábbis az alatt az egy-másfél óra alatt, amiben én is mozgom, és te is be tudsz lépni abba a szellemi valóságba, amiben az ige hirdető mozog, és ez Ebből nem biztos, hogy rögtön az egész, de valamennyi a részeddé válik, és másképp mész el az összejövetelről, mint ahogy ide jöttél. Meg kell látnod engem, amikor elragadtatom, ez jelenti, és figyeljetek ide, Elizeus, amikor, miért mondta ezt neki Illés? Azért, mert ott, amikor meglátta az elragadtatást, nem fizikailag kellett látnia Elizeusnak, hanem szellemben. Szellemben kellett meglátnia. Szellemben kellett meglátnia, és felkiáltott, hogy az ura atyámnak az Izrael lovai szekerei, vagy mit tudom én ott, mit kiabált, de minden esetre óriási révületbe eshetett, amikor meglátta ezt a természetfeletti eseményt. És ekkor, mikor ez megtörtént, a látás, tehát Illés át tudta adni a látást Elizeusnak, és a látáson keresztül a palást rá tudott hullani, és megkapta a kenetet, a kétszeres kenetet a látáson keresztül. Drága testvérem, értsd meg, hogy meg kell ragadnod az ige hirdetőnek a szellemét, meg kell látnod őt Isten kenete alatt. Ez azt jelenti, hogy el kell fogadnod, el kell ismerned azt, hogy őt valóban felkente az Úr. Most mindegy, hogy kiről beszélek, Isten emberéről beszélek, az bárki lehet. Hogy valóban felkente az Úr. Meg kell látnod az ő szellemét, meg kell látnod azt a kenetet, ami rajta van. És ezen a látáson keresztül tudnak megnyílni számodra dolgok, és palást rád hullani. A látás. És Elizeus látást akar továbbadni Géházinak is egyébként. Nézd meg, hogy Mózes elsősorban hallást akart továbbítani Józsuénak, Illés pedig látást továbbított Elizeusnak, és Elizeus is látást akar továbbítani Géházinak, mert egy adott pillanatra így tudott érte imádkozni, és megnyíltak a szemei, emlékeztek rá, és látta azt a rengeteg angyalt, és megértette, hogy többen vannak, mint az egész hadsereg, akik ellenünk jöttek, de nem tudott a Géháziban a látás lakozást venni a korrupt jellem miatt. És ez az, amiről a Lali beszélt a múlt héten, hogy az aki megtartja az én parancsolatomat, az szeret engem, és ahhoz megyünk, és nála lakunk. Tehát a látáson keresztül tulajdonképpen az atya, a fiú és a szellem, amikor nálad lakik, akkor ők hoznak neked jövőképet, hoznak neked látást, hoznak neked azt, amire szükséged van. De ha valakinek korrupt a jelleme, akkor nem tud az Úrnál a maradandó lakozást venni, és ezért a látás nem tud bejönni a szívébe, és nem tud az isteni jövőkép alakulni, létrejönni az ő életében. Még egy igét nézzünk meg, és ezzel lassan befejezem. Még egy igét. Lali, hol vagy? Nem látlak.
Elragadtattam.
Igen, látlak. Kérem a palástodat. 2 Timóteus 2. Nem, 2 Timóteus 2. 2.
Ja, jó. Elveszem.
Oké.
Okay. Te annak okáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, és amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízd hű emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmatosak lesznek.
Ámen. Figyeljetek, itt mit látunk, hogy ki volt Pálnak? Pálnak több szellemi fia is volt, de az egyik Timóteus volt. És Timóteus annyira tiszta jellemű, most független attól, hogy voltak neki gyengeségei, kétségeskedett időnként, elkeseredett, ugye Pál utal erre a levelébe, de bátorítja őt, de ez egy tiszta jellemű ember volt. És azt mondja Pál Timóteusnak, hogy te alkalmas vagy arra, hogy amiket én átadtam neked, továbbad kiknek? Megbízható embereknek. Alkalmas vagy arra, hogy amiket én átadtam, továbbad nem mindenkinek, hanem megbízható embereknek, akik alkalmasak a tanításra. Figyeljetek ide, hadd fejezzem be azzal, ez most már csak egy pár perc, hadd fejezzem be azzal, hogy Lalival beszélgettünk a héten, és megállapítottunk közösen valamit, mert ahogy készültem erre a hétvégére, és úgy nagyjából elmondtam neki, hogy miről szeretnék beszélni, és megállapítottunk közösen egy dolgot, egy nagy igazságot, mégpedig azt, hogy nincs külön magányos szellemi óriás. Nincs ilyen. Olyan van, hogy elszigetelődhetnek emberek az igazság miatt, és egyedül vannak, és ki kell tartaniuk. Ilyen van. Ilyen van. Ezt azt hiszem, hogy többen átéltünk ilyet. Ilyen van. De hosszú távon Isten mindenképpen össze akarja kötni az életedet más testvéreknek az életével. Hidd el. Nem rendszerekről beszélek, hogy más rendszerekkel, felekezetekkel, hanem más testvérekkel. Aztán persze adja az Úr, hogy minél több testvérrel, és akkor eljövünk az aratás gyülekezetbe, mert itt vannak azok a testvérek, akikkel én is érzem, hogy az Úr összekötötte jobban a szívemet. De a lényeg, amit akarok mondani, nincs magányos szellemi óriás. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Egyszerűen szükségünk van egymásra. És szükségünk van mentorálásra. A világban a marketinghez értő emberek rájöttek arra, hogy nem mindegy, hogy milyen időben, milyen helyen vagy ott, és nem mindegy, hogy kikkel vagy ott. A világban is felismerték ezt, hogy nem mindegy, hogy kivel kötődsz össze bizonyos munkaterületeken. És még egy dologra rájöttek, világi emberek is rájöttek még egy dologra. Figyeljetek ide! Marketingesek rájöttek arra, hogyha rá van írva az arcodra az, hogy te csak azért akarsz összekapcsolódni valakivel, mert te őt le akarod lejmolni, vagy hasznot akarsz belőle húzni, de a szónak a negatív értelemben, ezt a normális emberek a világban is ugyanígy utálják. Mert ugyanis az igazi összekapcsolódás az elvileg a világban is, hogyha nem lenne világ, de most akkor maradjunk Isten népénél, az atyaság miatt kell, hogy történjen. Tehát amiatt, hogy a testvéremtől, akivel összekapcsolódok, mit tudjak átvenni tőle? Szellemet. Szellemet. Atyaság szellemét. Sőt, aztán én is tudjak átadni. És mit tudjak átadni? Szellemet. Figyeljetek ide, Pál apostolt kivette észre? Kifedezte fel? Barnabás. Barnabás vitte el Jeruzsálembe. Barnabás mentorálta, utána Barnabás aztán elvitték Tarzuszba, de később Barnabás elment Pálért Tarzuszba, és elvitte őt Antiókiába. Figyeljetek ide, ha Pál nem kapcsolódott volna össze Barnabással, nem is olvasnánk a leveleit. Egy mezei evangélista lett volna belőle. Egyszerűen a kötődésen keresztül, tehát azon az Istentől való szellemi kötődésen keresztül, hogy Barnabást mentorálta Pált, és Pál alávetette magát ennek. Fölnövekedett a szolgálata, mert ugyanis tekintélyhez tudod, hogy tudsz tekintélyhez jutni, szellemi tekintélyhez, ha te magad is tekintély alatt vagy. Azért nem szeretjük ezt a szót, tekintély, meg szellemi tekintély, meg stb., mert az elmúlt évtizedekben ezzel valóban nagyon sokan visszaéltek. És a mai napig is visszaélnek. De hidd el, te egy Isten emberének a tekintély alatt nem lenyomva fogod érezni magad. Tudod, honnan veszed észre, hogy Isten embere tekintélye alatt vagy? Hogy ő azt föl akar emelni téged. Hogy ő még maga fölé is szeretne emelni téged. Azt szeretné, hogy jobban megismerd az atyát, mint ahogy ő megismerte. Az igazi szellemi tekintély az nem elnyomni akar, hanem föl akar emelni téged. És Barnabásban egy ilyen lelkület, egy ilyen szellemiség volt. Aztán Pálban is benne volt ez, mert Timóteust magához vette, és még másokat is. És sőt, Barnabásnak annyira nagy ajándéka volt ebben, hogy Márkot Barnabás maga mellé vette. Azt a Márkot, aki akkor lehet, hogy még nem volt egy igazán jellemóriás, nem volt egy kitartó jellem, Pál meg is haragudott rá, de néhány évtizeddel később olvassuk. Pál írja, hogy küld el nekem Márkot, mert hasznos, nagyon nagy hasznomra van. Barnabás felfedezte, mert akinek van erre ajándéka, az olyan emberekbe fel tud fedezni értékeket, akiről az egész világ lemondott. Figyeljetek ide, engem, ha csak a saját életemet nézem, engem Isten úgy kukázott össze. Komolyan, ez nem szégyen, úgy kukázott össze Isten. Mert valamit a szemétbe meglátott valami értéket, és elhívott, és újjászülethettem, és van egy gyönyörű feleségem, van két gyermekem, Figyeljetek ide, Isten meglátott bennem valami olyat, amit a világban nem láttak meg mások. És benned is Isten meglátott valami olyat, amit a világban mások nem láttak meg. És Isten azt akarja, hogy olyan kenet legyen bennünk és rajtunk, hogy másokba meglássunk olyan értékeket, amit a világ nem tud meglátni. Hogy magunk mellé vegyünk olyan embereket, de persze Isten szellemének az ikletése által, nem úgy, hogy kimész az utcára és az első hajléktalan befogadod, nem erről beszélek, hanem arról, bocsánat, nem vagyok humanista, ne haragudjatok, de Isten áldja meg a hajléktalanokat, tudom, hogy nagyon nehéz lehet nekik. De én arról beszélek, értsd meg, egyébként Jézus se gyógyított meg minden beteget, de mindegy. Szóval arról beszélek, hogy Isten szelleme az, aki ihlet téged, hogy valakiben, akiről a világ már lemondott, felfedezzél értéket, olyan értéket, amit Isten helyezett bele, és őt magad melléved, mentoráld, rajtad keresztül felépüljön, fölemelkedjen, túljusson, többre jusson akár, mint amire te jutottál. Ez, barátaim, ez az atyaság. És ide el kell jutnunk. Ide el kell jutnunk. És már tényleg csak egy záró gondolat. Lali beszélt a múlt héten, nem olvassuk fel ezt az igét már, Lali beszélt a múlt héten a példabeszédekből, a 22-17-18-ból beszélt igékről, hogy be kell venni a mézet, belső embert fel kell, hogy épüljön, elmélkednünk kell az igén. És erre köszön vissza ugyanez az ige, ami a János 15-7-ben van, hogy maradjatok meg én bennem, és az én beszédeim ti bennetek, és bármit kértek, meg lesz nektek. Figyelj ide, úgy tudsz csak Krisztusban megmaradni, ha megmaradsz az igében. Az ige, értsd meg, de az ige építi fel a belső emberedet. Az ige építi fel a belső emberedet. Ezt, amiről ma beszéltem, ezt az ige tudja felépíteni bennünk. Dávid is akkor bukott el a Betsabéval, amikor lazított az életén. Amikor nem ment be Istent imádni, amikor nem írta a zsoltárokat, amikor nem elmélkedett az igén, pontosabban, amikor azt mondja az ige, hogy amikor a királyok háborúba szoktak menni, vagyis amikor háborúba kellett volna mennie, otthon maradt. És bele, mivel kilépett abból a mederből, abból a folyóból, az Isten akaratából, ami folyt volna, ami akkor az lett volna, hogy menjen harcolni, kilépett ebből, ezért átlépett az ördög által elkészített tervbe, és még aznap lefeküdt a Betsabéval. És nézzétek meg, ez a Dávid utána nem tudott atyaságot átadni a fiainak, mert a fiai előtt nem volt jó példakép. És a fiai föllázadtak ellene, és mindenféle gonoszságot csináltak a családban. A legnagyobb kavarodások egyébként Dávid családjában voltak abban az időben. Nem tudott a Dávid ezeknek a fiainak atyaságot átadni. Értsétek meg, értsd meg, ugye azt mondja Ezékiás, amikor kiküldi a levelet a Szamáriába és a többieknek, hogy Izrael fiainak, hogy gyertek el Jeruzsálembe, mert hogyha elkezditek keresni az Urat, akkor a fogságban lévő testvéreiteken is könyörülni fognak. Óriási atyavilág, az Isten keresésük kihatott volna az asszír, talán azt hiszem akkor asszír fogságban voltak már némelyek, az Isten keresésük kihatott volna az asszírok fogságában lévő emberekre, és hazaengedték volna őket. Óriási, az Isten keresésed kihat a környezetedre. Értsd meg, az nem úgy van, hogy ma nem olvasok Bibliát, mert nincs kedvem. Értsd meg, felelős vagy a gyerekeidért, felelős vagy a férjedért, a feleségedért. Drágám, legalább ő miattuk könyörülj már a családodon, könyörülj az emberiségen. Legalább ő miattuk próbálj kijelentést venni az igéből, hogy jövőképed legyen. Hogy kapjál kijelentést, igét arról, hogy a családodat milyen mederbe kell terelni, hogy kell a gyereket felé viszonyulni, hogy kell a feleséget, férjed felé viszonyulni, hogy kell a szomszédod, a környezetet felé viszonyulni. Értsd meg, óriási felelősség van rajtunk. Te azt gondolod, hogy csak imádkozol egy órát, és te jól érezted magad? De ez nem így van. Imádkozol egy órát, és lehet, hogy az egész országra kihatással volt az, hogy jó időben, jó helyen voltál, és egy órát imádkoztál. Az a baj, hogy materialisták vagyunk. Nem hiszünk a szellemi felelősségünkben. Nem hiszünk abban, hogyha egy kijelentést átveszünk az igéből, az nem csak ránk lesz hatással, hanem szétfolyik, kifolyik a láthatatlan világban, és tovább megy a kijelentés mások életére, úgy, hogy te nem is látod, de tovább megy, mert a folyó folyik. Értsd meg, hogy amit az igéből te átveszel, ha valóban az igéből veszel át, azt az egész testnek adja Isten. Óriási felelősségünk van, és ki kell jönnünk ebből a materializmusból, mert az, hogy meg tudjuk-e változtatni ennek az országnak az atmoszféráját, a családunknak az atmoszféráját, nem is akarok még az országra, maradjunk a családjainknál, hogy a családjaink, a gyülekezeteink, Budapest, na és akkor menjünk mégis, az ország atmoszféráját meg tudjuk-e változtatni, az nagyban függ attól, hogy mennyi időt tartózkodunk Isten jelenlétében. Álljunk fel és imádkozzunk. Kaptatok valamit az Úrtól? Nem mentetek el mégse, úgyhogy csak néhányan. Halleluja! Imádkozzunk, jó? Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében megköszönjük neked ezt a mai napot, Uram. Köszönjük ezeket az igéket, amiket adtál ma nekünk. Köszönjük az atyaság szellemét. Köszönjük, Uram, hogy ezt akarod közölni velünk, Uram. Hálásak vagyunk neked. Köszönjük, Uram, hogy szóltál hozzánk, hogy ne legyen bennünk a világnak a szeretete, hogy ne legyen korrupt a jellemünk azért, hogy tudjunk átvenni tőled, Uram. És tudjunk átvenni azokon az embereken keresztül, akiken te akarsz nekünk adni valamit, valami szellemit, Uram. És köszönöm, Uram, hogy szóltál hozzánk, hogy azt akarod, hogy az Atya szeretete legyen bennünk, Uram. Az Atya szeretete más. Az Atya szeretete nem olyan, mint a világ szeretete. És akkor valóban tudunk átvenni, és tudunk átadni. És köszönöm, Uram, hogy figyelmeztettél bennünket, hogy maradjunk meg benned, mert csak akkor fog a te terved érvényesülni az életünkben. Akkor tudjuk végigfutni a pályánkat, Uram, ha jó helyen vagyunk, jó időben, megfelelő emberekkel vagyunk összekötve, ha valóban a Szent Szellemnek a mentorálása alatt vagyunk, azokon a testvéreken keresztül, akiken te valami szellemit akarsz velünk közölni. Köszönjük ezt neked, drága mennyei Atyám. Imádkozom, Uram, hogy a testvérekben tovább építsd ezeket a kijelentéseket, amik ma elhangoztak. Add, Uram, hogy ez beépüljön az ő részükbe, az ő személyiségükbe, hogy megváltozzanak ezáltal, és más emberré legyenek. A Jézus nevében. Amen. Hát, ennyi volt. Isten áldjon meg benneteket. Én azt hiszem, hogy abban a nyomban tudtunk tovább menni, amiről a Lali az elmúlt hetekben beszélt. Isten áldjon titeket.